egy kis összefoglalás annak, hogy erről eddig miről volt szó, téma fontossága, fogalom, tisztázás, mondtuk, hogy mi atyánknak központi gondolata a megbocsátás, hogy mi is megbocsássunk, akkor nyerünk csak bocsánatot, nyernek bocsánatot a mi bűneink is. Aztán bemutattuk, hogy az egész nyolc boldogság tulajdonképpen erről szól, ebben a témakörben mozog. Aztán azt kezdtük, azt néztük meg, hogy mi a célja a kiengesztelődésnek, az, hogy létrejöjjön az Istennel, embertársainkkal, önmagunkkal és az egész teremtett világgal való egység, béke költözzék a szívünkbe elsősorban, és utána közénk, összhang, harmónia jöjjön létre. Aztán azt vizsgáltuk, hogy miknek van szerepe a kiengesztelődésben. Először is az úgynevezett transzcendentális értékek, vagyis az isteni jó tulajdonságok. Isten a szeretet, ő egy, három Isten, három személy, de mégis egy Isten, aztán ő az igaz, ő a jó, ő a szép, ő a tökéletesség, minden jó tulajdonságnak a foglalata, és ezeknek a megtestesülése bennünk az erények, az isteni jó tulajdonságokban való részesedés. Ezeket kell magunkra öltenünk, illetve ugyanezeknek másfajta megfogalmazása Szentírásban a Szentlélek gyümölcsei. Tehát amik úgy beírnek bennünk, azok a gyümölcsök, amik itt tegnap a prófétánál szerepeltek, hogy a gyümölcsök majd nem tőled lesznek, hanem tőlem lesznek a te életedben. Akkor működünk helyesen, hogyha minden képességünkkel ezeket próbáljuk valósítani az életben. Az igazságot keressük, jók akarunk lenni minden körülmények között, csak a szépet keressük, a szeretet legyen a legfontosabb az életünkben is, hogy igyekezzünk egységben lenni mi is Istennel, önmagunkkal és az egész teremtett világgal. Aztán a világ szereplőit vettük sorra, két csoportba osztva őket, ellenségek, szövetségesek, emberek, mondtuk, hogy ezek nem igazi ellenségek, hanem ilyen meg olyan hatások alatt állnak. Az igazi ellenség a bukott angyalok, hogy ők hogyan tevékenykednek életünkben, ezt próbáltuk számba venni. Aztán az ellenségek bennünk, a megromlott, bűnrehajló természetünk, amelyik mutatkozik értelmünk nem helyes működésében, akaratunknak a rossz megnyilvánulásaiban. Ezeket részleteztük, most ezekben nem megyek bele. Aztán a rosszról, kellemetlenségekről ejtettünk szót a Szentmisében, hogy azokat hogyan álljunk hozzá, ezt szeretnénk a mai alkalommal alaposabban kifejteni, szenvedésekre vetítve elsősorban. De előtte még a károkról, károkozásokról ejtünk szót, hiszen amikor bántanak bennünket, károkat okoznak, mik ezek a károk, ezeket szeretnénk most áttekinteni. Egyrészt vannak a nekünk okozott károk, másrészt vannak az általunk okozott károk. Nekünk okozott károk, emberek milyen károkat okozhatnak, erőszakot, fenyegetés, elnyomás, becsületben okozott károk ténylegesen megütnek, bántanak, külső, belső, fizikai sérülések jöhetnek, belső lelki sebek, aztán a bántások révén elindulnak bennünk bizonyos hibás programok, amik futnak ott állandóan, és másoktól, a világtól, emberektől átveszünk rossz szokásokat, és ezek is belénk épülnek, és ott hatnak bennünk. Jézus külön felhívja a figyelmet a kicsinyeknek okozott károkra, a botránkoztatásra. Azután Jézus így szól tanítványaihoz: lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy botránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Lukács 17:1-2. Tehát a botránkoztatás lelki károkozás. Aztán milyen károkat okoznak az ördögök nekünk, ezt is már számba vettük, most csak egy kis ismétlés azoknak, akik ma jöttek. Minden eszközzel a vesztünkön dolgoznak, hamis képeket, így fogalmaztam, fantomképeket alakítanak ki bennünk Istenről, a többi emberről, önmagunkról, a világról, jóról, rosszról, bűnről, erényről. Aztán félelmeket keltenek, ha van is valami külső fenyegetés, bántás, a gonosz lelkek nagyon föl tudják növelni ezeket a félelmeket bennünk. Ismerjük a mechanizmus, bolhából nagyon könnyen elefánt lehet. Betegségeket tudnak okozni, látszik abból, hogyha szabadulásért imádkozunk, akkor nagyon sokszor konkrét fizikális betegségekből való gyógyulás is következhet. Aztán hamis bűntudatot, lelkiismeret furdalásokat kelthetnek. Van a jogos bűntudat, amikor tényleg elkövettünk valamit, és a lelkiismeretünk jelez, de a hamis bűntudat, ezek a belénk épített dolgok, amikor más átterhelte a felelősségét a saját dolgaiért, és ő a felelős, de ránk terhelte, és a gyermekek nagyon hajlamosak erre, hogy a szüleiknek a bűneit is, amikért ők felelősek, magukat tartsák felelősnek. Válás esetén például gyakran úgy gondolja a gyerek, hogy ő az oka a válásnak. Aztán támadják, szorongatják, megszállják az embert, ezek mind kemény tartalom van ezek mögött, tehát amikor egyszerűen azt érezzük, hogy zavar van körülöttünk, vibrál a levegő, nagy belső nyugtalanság vesz rajtunk erőt, nem tudjuk, hogy miért, gyakran ő van ott a háttérben, tehát ennek megfelelően kell kezelnünk, sokféleképpen lehet, egyik gyakori, hogy ellene mondok, Szent Mihályhoz való imát mondom el, vagy más ilyen imákat, amivel elküldöm. Említettem tegnap annak az édesanyának a esetét is, aki érezett ilyen támadást, és a kisgyereke is észrevette rajta, és akkor azt mondta neki, hogy Krampusz, takarodj innen. Tehát a gyerek is elkergetheti, és nekik bennük nagyon erős ilyen szuggesztív erő van. Mi is ezt meg kell, hogy tanuljunk, hogy ő próbál most itt erőszakoskodni velünk, takarodj innét, semmi közünk egymáshoz. Élősködnek az emberen, rátapadnak, elszívják az energiáit. Tehát mindezek a károk, tegnap ezeket részletesebben is ismertettem. Általunk okozott károk, tehát amiket nekünk okoznak, Istennek, Jézusnak is okozhatunk bizony károkat, fájdalmat, szenvedést, minden bűn őt bántja, nem lettek volna bűnök neki, nem kellett volna szenvednie és meghalnia. Tehát a mi bűneink is keresztre feszítették őt, mi bűneink is fájdalmat okoznak neki. És akadályozzák az ő üdvösség tervének a megvalósulását. Isten minden embert üdvözíteni akar, és ezt rajtunk keresztül akarja. A mi bűneink is késleltetik az ő üdvösség tervének a kibontakozását. Aztán károkat okozhatunk mi embereknek, mindazokat a károkat, szenvedéseket mi is okozhatjuk a többieknek, amiket ők okoznak nekünk. Ugyanakkor a nekünk okozott károk és szenvedések érzékenyé tehetnek arra, hogy mi ne okozzunk lehetőleg ilyeneket másoknak, illetve ha okoztunk, akkor kérjünk azokért bocsánatot, igyekezzünk jóvá tenni azokat. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Lukács 6.31, ez ősi alapszabály, mindenkinek a lelki ismeretében van ez az aranyszabály beleégetve, csak mégis elfeledkezik rengeteg ember erről. Ha ezt az egyet megvalósítanánk, akkor csomó rossz eltűnhetne a világból. Ugyanezt persze negatíve is fogalmazható, ne tegyetek olyat soha mással, amit nem szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Önmagunknak is okozhatunk károkat, sőt, mi magunknak okozhatjuk a legtöbb és legnagyobb károkat. Belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevésség, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert. Márk 7.21-23. Ezt is idéztük már, de ezt nem árt tudatosítani, hogy belülről mi hozzáállásunkban van a rossz. Lehet, hogy ott van kívülről is valahol, ezt talán meg kell ítélnem, hogy védekezzem vele kapcsolatban, de az én hozzáállásomon múlnak elsősorban a dolgok, hogy én tudok-e megbocsátani, én fölveszem-e azt a kesztyűt, vagy pedig megőrzöm a békét, a nyugalmat, a szeretetet magamban, és tudok a szelídség szellemében válaszolni a haragos, indulatos tettekre is. Üdvösségünk vagy kárhozatunk rajtunk múlik. Hogyan okozhatunk önmagunknak károkat, talán ezt is jó sorra venni. Transzcendentális értékek kizárása által, tehát nem a jót engedjük be, nem a széppel foglalkozunk, nem az igazzal, nem a szeretettel, hanem engedjük, hogy mindenféle szemét bejöjjön az életünkben. De ha én belülről döntök, hogy én ettől kezdve csak a jóval, csak az igazzal, csak a széppel akarok foglalkozni, csak szeretni akarok, akkor egy nagy változás indul el életemben. Szerető képesség csökkentése a bűnök által. Tehát ha bűnöket követünk, az egyik legnagyobb károkozása a bűnöknek, hogy a szerető képességünk csökken, nem tudunk odafigyelni igazán a másikra, hanem az a fáradtság tölt el bennünket, vagy azok a negatív érzelmek vannak ott bennünk, amik a bűnünknek a következményei, a lelkiismeretfurdalás, vagy azok a rossz lelki állapotok. Ahhoz, hogy szeretni tudjunk, hogy meghallgassunk másokat, ahhoz ki kell raknunk ezeket magunkból, befogadó képességgel válnunk, meg kell tanulnunk azt, hogy szabadok legyenek mindig az energiáink, és ne vigyék el azt más dolgok, elsősorban a saját bűneink. Anyagi kártételt is okozhatunk saját magunknak, meggondolatlanságainkkal, helytelen döntéseinkkel, fizikai fájdalmat, lelki fájdalmakat okozhatunk, ha mi ilyen vagy olyan dolgokat nézünk, teszünk, cselekszünk, mindez visszahat ránk. Aztán kár, önmagunknak való károkozás, önmagunk helytelen értékelése, vagy gőg, vagy pedig önmegvetés, kisebbrendűségi érzés. Olyan vagyok, amilyen Isten szemében, az ő tükrében kell látnom önmagamat. Lelki erőinket, energiáinkat elpazarolhatjuk, fizikai, szellemi immunrendszerünk károsodik, és ha az immunrendszer károsodik, akkor jön egy kis fertőzés fizikális szinten, és sokkal könnyebben ledönt a lábunkról. Tehát ha szellemi, lelki immunrendszerünk nincs rendben, elgyengül, akkor sokkal jönnek nyomában a többi bajok is. És hát az ember kialakíthat magában káros szokásokat, függőségeket, szenvedélyeket. Tavalyi lelki gyakorlatban ezekkel foglalkoztunk részletesebben. Csak utalok rá, hogy itt rengeteg családnak ez az igazi baja, hogy ezek elhatalmasodtak családfőn, vagy akárkin a családban. Következő, amire most még itt sort kerítenénk, a szenvedések. Hogyan fogadjuk szenvedések, bántások? Mindezeknek vannak előnyei, hátrányai, pozitív, negatív oldaluk. Először nézzük a negatív oldalt, ami valójában a kisebb, de a gonosz ezt annyira fölnagyítja előttünk, hogy egy eleve elutasítás jön kapásból, szenvedés kellemetlen, rossz érzés, fájdalom, senki sem akarja, viszont nagyon sok jó kijöhet belőle. Tehát az első ösztönös reakciójunk, hogy nem akarjuk a szenvedést. Ezt Kiki nagyon sok mindent tudna sorolni, hogy miért nem akarja, ebben most nem megyek bele, inkább a pozitív oldalát szeretném kiemelni. Szenvedések megakadályozzák a bezárulást, hogy bezáruljunk saját egyéni programjainkba, úgy meg tudjuk mi szervezni az életünket, hogy Istennek nem marad benne helye, hanem vagy mi esetleg úgy gondoljuk, de szépen kizárjuk. Vagy bezáruljunk a saját bölcsességünkbe. Úgy gondoljuk, hogy minden úgy van jó, ahogyan mi gondoljuk, és eszünkbe se jut, hogy hát másnak is lehetnek szempontjai, más oldalról is lehet ezeket nézni. Bezárulunk a mi saját szűk látókörünkbe. Valamelyik nagy filozófus mondta, hogy mindenki a saját barlangjából nézi a világot. Innét ez látszik, onnét az látszik, onnét az látszik. Ha megtanulunk több nézőpontba is belehelyezkedni, azzal gazdagodunk, a saját problémáinkat is sokkal könnyebben meg tudjuk oldani. az első pozitív hatásuk, tehát hogy megakadályozzák a bezárulást, másik hatásuk, pozitív hatásuk, hogy eszközei, létrehozói, előidézői, növelői a következő dolgoknak. Tehát ha nem lenne szenvedés, akkor lehet, hogy ezek a jó dolgok, amiket most itt föl fogok sorolni, azok nem lennének ott az életünkben. Mert mennénk csak a magunk vágányán, keresnénk a magunk élvezeteit, szórakozásait, és ezek mind kizárulnának az életünkből. A szenvedések által tanulhat az ember önismeretet, emberismeretet. Bajban, szenvedésben látszik, hogy mi lakozik igazán a többi emberben, kik maradnak ott körülöttem, és kik azok, akik cserben hagynak. Isten ismeretnek is ezek az eszközei. Jobb ezt mondja a szenvedéseinek a végén, azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak, miután átélte azokat a szenvedéseket. Jobb 42.5. Aztán a szenvedések ugyan el is távolíthatnak Istentől, de éppen, hogy azt is hozhatják, hogy Istenben maradunk, általuk belátjuk, hogy magunktól mennyire gyengék vagyunk, könnyen elerőtlenedünk, elbukunk, hogyha magunkra maradunk, és ezt a gyengeségünket átéljük a szenvedésekben. A hitnek, reménynek, szeretetnek a növekedését is szolgálhatják a szenvedések, hogy igen, ugyan ezek vannak, de hiszek abban, hogy lesz ebből jobb is, reménykedek benne is, hogy én erre tudok szeretettel is válaszolni, megőrizhetem a szeretetet szenvedés közepette is. Elmélyíthetik a szenvedések a kapcsolatainkat Istennel, emberekkel, fejlődésre ösztönözhetnek, gondolkodásra késztethetnek, és engesztelő, megváltó értékük is van, mert Jézushoz hasonlóvá tehetnek, felajánlhatjuk neki ezeket a szenvedéseinket, és azáltal egész más kapcsolatba kerülhetünk ő velem. Hogyan viszonyulhatunk a szenvedésekhez? Emiatt a negatív beállítódás miatt az ember első reakciója általában az, hogy elutasítja a szenvedést. Csak hogy a szenvedés elutasítása az életnek az elutasítása, hiszen földi élet nincs szenvedés nélkül. Ha Jézus kiiktathatta volna a szenvedést a földi életből, minden bizonnyal megtette volna. De ezt nem tette meg ő sem, viszont megmutatta, hogy a szenvedésből mennyi jó származhat, és éppen az ő szenvedéséről való elmélkedésből is. Negatív hatásai ennek az elutasításnak, hiába utasítjuk el a szenvedést magunktól, attól még megmarad. És a bajt csak újabb bajokkal tetézi, mert elkezdünk kapkodni, kapálózni, és csak újabbak jönnek. Kétségbeesést, neheztelést, erőszakot szül, ha elutasítjuk magunktól. További feszültségek, idegességek származnak az elutasításból. És ha bekeményítjük magunkat, megfeszítjük az izmunkat, és úgy ütnek ránk, akkor abból sokkal könnyebben lesznek sérülések, izomszakadások, mint hogyha lazák vagyunk, elengedjük magunkat. Akinek van jó esési technikája, ha elgáncsolják, akkor se esik olyan nagyot. Tehát ennek egyik titka az, hogy ne feszítsük be magunkat, hanem a feszültségeket, azokat igyekezzünk kitenni magunkból. Meg a negatív érzelmeket is, majd ezt fogjuk gyakorolni itt a mai nap folyamán, hogy hogyan tehetjük. A szenvedések elutasítása félelmeket gerjeszt, és ezek a félelmek megkeményítenek bennünket, görcsössé tesznek, állandó védekező állásba merevítenek, és elhamarkodott, helytelen viselkedésekre ösztönöznek bennünket. Egyik lehetőség tehát a szenvedéssel kapcsolatban az elutasítás, a másik a szenvedésbe való beletörődés. Hát igen, nincs mit tenni, bizony ezt el kell viselni, megadom magam. Valamivel jobb magatartás, mert legalább már nem leszek ilyen görcsös, meg ezek a negatív hatások nem érvényesülnek mind az életemben, amikről az előbbiekben volt szó, viszont ebből hiányzik a remény, az ennek a rossznak az elfogadása, hogy hát itt már nem lehet változtatni, nagyon könnyen egy pesszimizmus lesz urrá az emberen. Hiányzik a remény, hogy lehet ez másként is, nem szükségszerű, hogy így legyen. Most ez van, elfogadom, majd ez lesz az igazi jó magatartás, de előtte még egy negatív magatartást nézzünk, és ez pedig a szenvedésnek az elképzelése. És akinek jó a fantáziája, az itt különösen vigyázzon, mert itt aztán olyanokat is fog produkálni, amik egyébként nem lennének. Rosszabb, mint az átélt szenvedés. Miért? Azért, mert képzeletünk hatalmába kerít, és ez újabb szenvedéseket produkál. Irodalmi alkotásoknak is témája a képzelt beteg, vagy a placebo hatás, amelyik épp ezt akarja más irányban mozgósítani bennünk, hogy gyógyuljunk azzal, hogy most elképzeljük, hogy valami gyógyszer kaptunk, nincs benne semmi, de azzal, hogy azt hisszük, hogy ez segíteni fog, azzal tényleg segíteni fog. Tehát ez segít a hitünket mozgósítani jó irányban. Miből származik ez az elképzelés? Általában nagyon heves fájdalmaktól, amikor érzi az embert az a fájdalom, akkor utána, ha legközelebb jelentkezik, sokkal erősebb lehet, de attól, hogy én elképzelem már, hogy ha majd ez jönni fog, akkor az milyen rossz lesz. Ezzel az elképzeléssel fölerősíti az ember, vagy korábbi Isten nélkül átélt szenvedések jönnek, amiket ő nélküle éltünk meg. De ha megköszönjük Istennek, hogy akkor is jelen volt, amikor átéltük azt a szenvedést, és megmentett nagyobb bajokból, megúvott, akkor ezzel átalakul a viszonyunk ahhoz a szenvedéshez, és nem jön ez a hordalék hozzá, amit mi raktunk hozzá a képzeletünk, illetve amit a gonosz még megtetézett a magáival. A helyes magatartás, szenvedés elfogadása. Milyen pozitív hatásai vannak. Katarzist okozhat, megtisztíthat a szenvedés, miktől, bűnöktől, ragaszkodásoktól. Bűnökhöz is ragaszkodhatunk, de olyan dolgokhoz is, amik önmagukban nem bűnök, de a ragaszkodás révén rosszá válnak, mert ezek a helytelen ragaszkodások, vagy azok gátolnak csak bennünket. Lehet, hogy múltban ragaszkodnunk kellett valamihez, mert akkor használtuk, de tovább is ragaszkodunk. Rengeteg limlom összegyűlik, hű, mire lesz még ez jó, magam ellen is beszélek, illetve hát persze sokszor, inkább nem ez van, hanem jönnek mindig az újabb feladatok, és azért nem marad idő rendrakásra, de hát ezt is meg kell tenni. Tehát csomó minden, amire múltban szükségem volt, arra már nincsen szükségem. Ezeket fölül kell vizsgálni, és nem lekötni az energiáimat minden múltban fontos dologgal, de amiknek már a jelenben nincsen többé szerepük. Nevelnek, növelnek, ez az eredeti jelentés a nevelődésnek, gyarapítanak, erényesebbé tesznek. Mi minden erényt fejlődik ki az emberben a szenvedések során. Ha most meggondolnánk, kapásból tudnánk mi is egy csomó mindent mondani, csak az idős spurolás véget mondom inkább én, gondolkodásra késztetnek, sokan ott, amikor ott fekszenek a betegágyon fölpólyált, plafonra húzott lábakkal, akkor kezdenek el gondolkodni, mert addig mindig túlhajtották magukat. Végre van idejük a gondolkodásra. Megfontoltabbá tehetnek a szenvedések, megedződhet az ember a szenvedések során, nem fog minden apróság miatt kiakadni vagy nyavajogni, hanem nagyobb lesz a tűrőképességem. Szerényé, alázatossá válhat az ember a szenvedés során, szelídséget is ott tanul, együttérzést, mikor látom, hogy ott vagyok a kórházban, mennyi nyomorúság van, vagy én látom, hogy mennyire korlátozott vagyok, és milyen jól esik, hogyha ilyenkor valaki akár csak egy pohár vizet is ad, vagy megkérdezi, hogy mire van szükséged. Ezt itt tanulja meg az ember a szenvedésben. Türelmet is igazán ott tanulunk. Tegnap elhangzott itt a megosztásban az a keresztény, aki Istentől türelmet kér, hogy adj Uram türelmet, de azonnal. Hát majd a szenvedés szépen kiérleli bennünk. Önzetlen szeretetre tanít a szenvedés bennünket. A szenvedés elfogadása elviselhetőbbé teszi magát a szenvedést is. Piannei Szent János képe látható mostani új ember elején is, papok éve ő miatta van. Egy békés szenvedés már nem is szenvedés. Tőle származik ez a gondolat, nem árt, ha ezt úgy bevéssük magunknak. Aztán a szenvedés elfogadásához kegyelmet kapunk, elutasításához viszont nem. Amit Isten gondolt el nekünk, hogy ezen keresztül ezt ő küldte, hogy elgondolkodjak, hogy formáljon, tisztítson, alakítson engem. Ha ezt elutasítom, akkor az ő kegyelmét utasítom el. Ha viszont elfogadom, akkor az elviseléséhez kegyelmet kapok. Az elutasítás csak növeli a szenvedést, és újabb problémákat okoz, ahogyan ezt láttuk. Jézus a szenvedés vállalására biztat. Jézus azt mondta tanítványainak, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem.